Negyedik fejezet. A grófné elutazott Kroasszíba, és most sűrűn váltottak levelet. Azok is, amelyeket írt, azok is, amelyeket kapott, mintha színpadi levelek lettek volna. Nem igazi közlendőit írta ő sem, hanem egy kénytelen, kelletlen, kialakult szerepet játszott bennük, és a grófné leveleiben is volt valami csinált, valami kékharisnyás szerepjátszás. A Berlioz fantáziát végre elkezdte írni. Lassanként megindult a munka, és ha a grófné bolondító termetének képe nem zavarta, nagy örömet tudott találni abban a pompás királyi biztonságban, amellyel mindent a világon képes volt elmondani a zongora nyelvén. Paganini már rég nem rágta és izgatta. A zongorán már érezte magát annyinak, mint Paganini a hegedűn. Ekkor felbukkant Párizsban a dél. Levelet írt, keresse fel barátnőjénél, Madame Laborinál. Franci nem ismerte Madame Laborit, de elment a megadott címre. Az Adél betűinek ismert szálkás vonásai egyetlen lobbantással felgyújtották benne elmúlt gyötrelmeinek, vad öleléseinek, a faggatással eltöltött és most oly hihetetlennek tetsző éjszakai óráknak emlékét. A Marliózi kastély vendégszobájának szaga csapta meg az orrát, az a rőzse, amely a kandallóban égett, és az ágynemű kisét dohos levendula illata. Adélt szépnek és kívánatosnak találta. Kívánta és gyűlölte egyszerre. Laboriné pár udvarias ismerkedő mondat után átlátszó kifogással kettesben hagyta őket. Zavarban voltak mind a ketten. Csak nézték egymást félszeg pillantásokkal, és nem tudták, hogy elkezdeni. Sőt, nem tudták, hogy mit kezdjenek el, és egyáltalában hányadán vannak egymással. Végre Adél az ősi fegyverhez folyamodott, sírva fakadt. Franci, én olyan szerencsétlen vagyok. Mi az? Kérdezte ő szántékos kínzással. Miramó úrral baj van? Ne beszélj többet róla. Megátkoztam azt a percet, amikor megismertem. Annyit szenvedek, és úgy meghalok egy jó szóért. Meg tudnád nekem bocsátani, Franci? Nem. Felelte ő fejét rázva. Azt soha. Nem tetszem már neked, de igen. Éppen ez a borzasztó, hogy vágyom utánad, éppen úgy, mint régen. De gyűlöllek is. Kár volt most eljönnem ide. Halkan kellett beszélniük. Laboriné ott volt a másik szobában, és az ajtót tapintatos erkölcsösséggel nyitva hagyta. Félig suttogva sírt és könyörgött Laprunarét grófné, félig suttogva válaszolt ő minden vallomásra kegyetlen váddal, minden sírásra gúnyos és kínzó emlékeztetéssel. Egy órát töltöttek el ebben a vádakkal, könnyekkel és alattomos vágyakkal telt viszontlátásban, aztán Franci félig megadta magát. Találkát beszélt meg másnap délutánra. Másnap délutánig izgatott és zagyva töprengéssel emésztette magát. Érezte, hogy ezzel az asszonnyal még nem végzett. Még élt benne a vágy, amely eddig valahol a lelkében jól el tudott bújni, de Adél első szavára gerlice módon búgó hangjának első rezzenésére elépattant, és megmutatta félelmetes erejét. Már tudta, hogy ez a délután vissza fogja vinni Adél karjaiba, és tudta, hogy nagy téttel játszik. Lehet, hogy ez a szerelmi találkozás véglegesen az asszonyhoz látszolja, és akkor ő tehetetlenül fog belezuhanni egy örjöngő féltékenységgel, ideg összeroppanással, lelki zülléssel fenyegető jövőbe. De lehet, hogy vágya csak még egyszer, egyetlen egyszer akar jól lenni. És akkor La Prunaréd grófné fájdalmasan megalázó emlékét örökre elintézte. Csak azt nem tudta, hogy hol találkozzék vele. Százféle lehetőség és kalandos terv megjárta gondolatait, de sorra elvetette mindet. Másnap délben fogta magát és elment Chopin lakására, a Rue des Anacorét eldugott házába. Tudta, hogy Chopin, aki imádta a kirándulásokat, 3 napra falura ment. Beszólt a Chopin lakásadójához. Ide adhatja nekem a Chopin úr lakása kulcsát, vállalom a felelősséget. A derék polgártárs pókhasú ragyás emberke habozva nézett rá, de aztán vállat von. Tudta jól, hogy ez az úr Chopin legjobb barátja. Szó nélkül odaadta a kulcsot, Franci mohón zsebre vágta, elsietett és keresett egy bérkocsit. Amikor ketten beléptek, és belülről bezárták a lakás ajtaját, Francin hirtelen kellemetlen lelkiismeret furdalás és aggodalom vett erőt. Legjobban szeretett volna kirohanni és visszacsinálni az egész meggondolatlan kalandot. De már későn volt. Adél heves szenvedéllyel karolta át és szorította magához, hogy végre megkapja a viszontlátás csókját, és azonnal elkezdett sírni. Ne sírj, foglalj helyet! La Prunaréd grófné felszállította könnyeit, leült és körülnézett. Az asszonyi kíváncsiság azonnal erőt vett rajta. Felállt és a falon függő képekről egyenként megkérdezte, hogy kit ábrázolnak. A zongorán mintaszerű rendben kották állottak, azokat lapozni kezdte. Az íróasztalon belekotorázott a vénkisasszonyos rendességű halmokba, leveleket, könyveket, írásokat mutatott, és Franci kétszer is megszólította, végül is idegesen rászólt. Chopin vendége vagy, vagy az enyém? Én el is mehetek. Ez elég volt. Vadul megölelték egymást. És a múlt felhánytorgatása, régi kínok kimagyarázása, újabb életük faggatása nélkül néma sóvárgással keresték egymás száját. És a mámor leglobogóbb hevében az asszony remegő hangon kérdezte, szeretsz? Nem, felelte vadul Franci, de ugyanakkor úgy magához szorította az asszonyt, hogy az felnyögött a fájdalomtól. Bérkocsi vitte őket vissza a Laborini lakásához. A kocsiban alig beszéltek. Amikor már közeledtek a megadott címhez, az asszony azzal a félénkséggel, amely előre tudja a lesújtó választ, megkérdezte, holnap el kell utaznom. Írsz nekem? Írjak neked? Ne írj! De kezük közben fogta egymást. Aztán a kocsi megállt. Adél sírt, mi alatt kiszállt, nem is köszönt, nem is nézett vissza. Besuhant a kapun. És Franci érezte, hogy ebből az asszonyból teljesen és tökéletesen kigyógyult. Otthon levél várta, Dagul grófné meghívta Kroassziba. Közölte a napot, a célszerű indulást, a kastélyhoz vezető utat. És Franci csak egy pillanatig gondolt vissza régi kedvesére. Az volt az érzése, hogy évek teltek el azóta a pillanat óta, amelyben másfél óra előtt még karjaiban tartotta. Kroászi nem volt messze Párizstól, mindössze 6 mérföldnyire. Kora délután indult és Alkonyattájon érkezett. Hatalmas kastélyhoz fordult be a kocsi, pazar és gőgös épülethez, amely 4 tornyot hordott 4 sarkán, hajdani várárok húzódott körülötte, amelyben most nem volt víz, hanem falait örökzölddel futtatták, és mély medrének gyeptalaján dámszarvasok legeltek fel sem pillantva az érkező kocsi zörgésére. A vendéget nem a háziak fogadták, hanem egy szertartásos és alázatában is komoran gőgös főkomornyik. Az intett egy lakájnak, hogy szedje le a podgyászt, aztán a hatalmas lépcsőházban előre indult. Ősök képei, felállított páncélok, goblenes folyosók márványszobrai között hosszú-hosszú úttal értek a vendégszobához. Ott a csomagos lakály elkezdett rendezkedni, a főkomornyik pedig meghajtotta magát. A grófné várja monsieur-t, és megint előre indult. Ugyanazon az úton vissza. A földszinten aztán kitárt egy ajtót, Franci belépett, ott látta a grófnét két angyali szépségű kisleány társaságában. Isten hozta, uram! Engedje meg, hogy bemutassam leányaimnak. Ez a nagyobbik, Louise, nagyon jó kisleány, csak ma nem akarja megenni a levest. Ez a kisebbik, Claire, szintén jó kislány, de néha a szájába veszi az ujját. Az apró gróf kisasszonyok kifogástalan bókot vágtak ki a vendég előtt. Jól utazott? Jól van. Azok az apró lázak elmúltak. Hála Istennek. Most talán nézzen körül a házban, de előbb a gyerekeket átadjuk a mademoiselle-nek. Elfogódottan, tehetetlenül követte a grófnét, aki vezette folyosón és termeken keresztül, és folyton magyarázott. Elmondta, hogy a házat valaha Colbert építette, az ő címer állatta az a kígyó, amelyet kőbevésve és vasba öntve mindenütt látni. A grófné nemrégen vette meg de la Trémoille hercegtől az egész birtokot. Ez a biliárdszoba, a festmények Audrey-tól valók. Ez a nagy szalon, a csillárt még 16. Lajos ajándékozta Colbertnek. A konzolok keleti alabástromból valók, a vázák porfírból. Mindenütt rajzos mintájuk berakott padló, szobor, kép, arany, kristály, régiség, pompa. Nem arra megyünk, ott az én magán lakosztályom van. Erre megyünk, hogy megmutassam a könyvtárt. A Franci visszanézett a folyosóra, ahonnan elfordultak. Hirtelen süllyedni érezte a szívét, most látta először a grófné gyermekeit. Ménykőütés gyanán csapott rá, hogy anyának látta, családban élő valakinek. Most először gondolta meg, mióta ismerte, hogy a grófné nem csak irodalomról és zenéről csevegő, vallási problémákról vitatkozó, elvont szép lélek, hanem asszony, akinek megvan a minden más asszonyához hasonló magánélete. Mintha egy mesterségesen épített világ talaját rántották volna ki alolla, a mellette lépkedő gyönyörű asszony egyszerre nem a rang magasságába röppent előle, hanem egy bizalmas hétköznapi magánélet soha el nem érhető messzeségébe. Még nem tartózkodott 10 perce a kroászi kastélyban, és már reménytelenül lemondott erről a szőke szépségről. És annak az elhatározásnak nyomán, hogy lemondott róla, azonnal ellenséges, támadó harciasság támad benne. Mi közöm hozzád, gondolta magában, oldalt sem tekintve az idegen vezetőként magyarázó asszonyra. Ha nem lehetsz az enyém, akkor idegen vagy. Akkor egyik előkelő dáma vagy a többi 100 közül, akik a fejünkre tiportok, a rangotok, a vagyonotok fennhéjázó és lázító kőkével. Később előkerültek más vendégek is, akik eddig sétálni voltak. Gabriel Markiné, Meyendorf báró és mások. Franci mind ismerte már őket. Általános, jókedvű társalgás kezdődött, csak ő maradt az egész társaságban ideges és harapós kedvű. Hány éveti szurkáló megjegyzéseket szórt jobbra-balra, készen arra, hogyha valami rendre utasítást kap, fogja magát és indul vissza Párizsba. De nem utasította rendre senki. Meglepetve látta, hogy csípőséges, nyegle rossz kedve, mint valami terror érvényesül. Akkor leült a zongorához, és eltorzult, fogcsikorgató kedélyét végig viharoztatta rajta. A boszorkányok táncát játszotta el Berlioz fantasztikus szimfóniájából. De költője most aligha ismert volna rá. Fülsértő visítozással cifrázott ki minden zenei mondatot, gonosz diszonanciákat táncoltatott képtelen ritmusokban. Ugye szép? Kérdezte oldalt fordulva kaján vigyorgással. A hallgatók zavartan mosolyogtak, senki sem mert véleményt kockáztatni. Így telt el az ebéd is, amelyhez fél hétkor ültek le. Ő vitte a szót, gúnyosan beszélt mindenkiről, hitetlenül meglepő állítások képtelenségében gyönyörködve, amelyekben maga hitt legkevésbé. Mi lehette? Kérdezte egyszer a grófdi. Én nem ismerek magára. Én se ismerek magamra, szaladt ki száján az őszinteség. De azért folytatta ezt az esztelen, önkínzó színészkedést. És akkor kezdte csak rá igazán, amikor ebéd után a szalomban észrevette Meyendorf báró egy pillantását. Ezt a pillantást nem lehetett félreismerni. Az orosz báró a bizalmas imádó nézésével feledkezett rajta a háziasszonyom. Csak afelől lehetett kétség, hogy ez az imádat meghallgatásra talált-e már, vagy most vár a meghallgatásra. Így vagyunk? Hát akkor hajrá! Mint a dacos játékos, aki úgy áll bosszút a bal szerencsén, hogy ész nélkül dobálja bele a biztos vesztésbe a megmaradt pénzét is, szándékosan igyekezett lelketlennek, semmi hitet nem ismerőnek, fene gyereknek feltűnni. És mikor Kiki aludni tért, szinte illetlen felületességgel köszönt a grófnénak, ágya sötétjében pedig keserűen átkozta és lenézte magát. Olyan voltam, gondolta magában a mardosó megvetéssel, mint egy hitvány lakály, mikor kitör a forradalom. Másnap csak szeles, hányaveti kapkodása szűnt meg, keserűsége megmaradt, s mint valami szorosan hozzátapadt légkör ment vele mindenüvé. Délelőtt megnézték a parkot és a gyerekek szamárfogatát, epés megjegyzéseket tett mindenre. Villás reggelinél kijelentette, hogy az egyetlen tisztességes államforma a köztársaság. A cári Meyendorf ráejtette villáját a tányérra, úgy meghökkent. De 10 perc múlva már azt jelentette ki az arisztokraták között ülő nagysörényű zongoraművész, hogy nincs semmi ocsmányabb, mint a tömeg, és csak az a miniszterelnök érdemli meg a helyét, aki azonnal lövet. Dagul grófné először a háziasszony jótékony elnézésével fogadta a különös vendégviselkedését, majd lassanként bizonyos nyugtalanság vett rajta erőt, és amely nőttön nőtt. Végre már sápadtan és némán ült társaságok körében, még azt is meg lehetett figyelni rajta, hogy az ujjai reszketnek. Harmadnap délelőtt véletlenül találkoztak a parkban. Vontatottan és kényszeredetten szóba ereszkedtek, messze voltak a kastélytól, egy lélek se járt, ezen a tájon sűrű lugasban állott a lóca, amelyre leültek. A nap ragyogott a park fölött, a lombok közt áthatoló sugarak szabályos kis fénykörök rendszerét rajzolták a kavicsos útra. Lassanként hazamenésről kell gondolkoznom, mondta váratlanul Franci. Nem ért akar visszamenni Párizsba, hanem jól érzi magát, de úgy érzem magam, mint akárhol másutt. Egyedül. Egyedül. Hát... nincs itt senki, akit közel érezne magához. Nincs. Gonosz örömmel pillantotta büszke grófnéra. Sikerült-e neki fájdalmat okoznia. A grófné ajka megvonaglott, mosolyogni próbált, de hirtelen sírva fakadt. Panaszos zokogással rejtette arcát két tenyerébe. Franci abban a pillanatban rögtön sírva fakadt maga is. Az asszony keze után akart nyúlni, de nem mert. Ülő helyzetéből két tértére ereszkedett. Grófné, bocsásson meg nekem, őrült vagyok, én azt se tudom, hogy mit beszélek. De a grófné csak sírt tovább, könnyeit restelve fordult oldalt. Mondja, hogy megbocsát, mert megölöm magam. Az asszony egyik kezét fél oldalt nyújtotta, ő megragadta, és érezte rajta a könnyek nedvességét. Megszorította a kezet, az visszaadta a szorítást. Erre ő halkan, gyáván, elcsukló hangon kérdezte. Szeret. A grófné bólintott és tovább sírt. Benne felhördült a boldogság. Már megint ott ült a lócán az asszony mellett. Jobb kézzel a vállát karolta át, ballal a fejét igyekezett magához fordítani, de az asszony felpattant, és rémülten körülnézett. Az Isten szerelmére, mit csinál? Hát ha valaki meglát, el vagyok veszve. Ő is felállt, odaállott mellé egészen közel, érezte az aranyszőke haj ápolt illatát. Nem jár erre senki. Szeret. Mondja ki, hogy szeret. A gyönyörű kék szemek rápillantottak. Én szeretem. De maga nem szeret engem. Csak bántani tud. De miért bántottam? Eszeveszett kínomban. Hiszen azt nem lehet elmondani, hogy mit szenvedek maga miatt már hetek óta, hónapok óta, attól a pillanattól kezdve, amikor először megláttam. Az első pillanatban már úgy tetszett nekem, hogy azt hittem, megbolondulok. Visszaültek a lócára, a grófné szemét szállítgatta. Hogy tetszettem, az semmi. Talán nem tart elbizakodottnak, ha azt mondom, hogy rendszerint tetszem a férfiaknak. De ez nekem nem kell. Én másra vágyom, és arra is hiába. Mire vágyik, és miért hiába? Mire vágyom? Arra a nagy érzésre, amelyet én magamban szerelemnek nevezek. Apró kacérság, bujkáló kis viszony, divatos kaland. Azt én utálom. Én a nagy érzést keresem. Azt az egyetlent, az életre szólót. És nem fogom megtalálni soha. Adja Isten, hogy ne találjam meg. De miért? Hiszen én is azt keresem. Én is így akarok szeretni. Millió ember között csak kettő akad, aki ezt megérti. Ez az egyetlen magasztos boldogság, amit Istentől kaphat az ember. Ezt nem akarja megtalálni. Milyen csacsi maga. Hát mit csinálok vele, ha megtalálom? Én a lelkem mélyéig tisztességes asszony vagyok és vallásos. Tudom, hogy ez a beszélgetés, amit most ketten folytatunk, súlyos bűn. És tudom, hogy most mi a kötelességem. Mennél ritkábban látni magát. Egyre ritkábban. Ha közömbös volna nekem, akkor mindegy volna. De így menekülnöm kell magától, amíg nem késő. És gondolja, hogy még nem késő? Mert nálam már késő. Én most már belepusztulnék maga nélkül. Nem tudom. Meg kell próbálnom. Ez a perc gyönyörű volt. Ennek emlékéből fogok élni évekig. De többet nem szabad négy szem közt maradnunk. Nekem kötelességeim vannak, és ígérje meg, hogy segítségemre lesz. Ígéri. Franci ránézett az asszonyra, százszor szebbnek látta most, mint eddig akármikor. Nem a választ mérlegelte, amíg hallgatott, hanem a támadást számította ki. És a következő pillanatban már nyers erővel magához is kapta a grófnét. Gorombán fordította a száját maga felé, és eszeveszett csókkal folytotta bele a félig kinyílt piros szájba a tiltakozás elfullató nyökéseit. Mit csinál velem? Sóhajtotta a grófné panaszosan. Nem lett volna szabad ide hívnom Croissy-ba. De most már itt vagyok. Lássa be, hogy késő elmenekülnünk ezelől, amit érzünk. Ez így volt megírva. Angolul úgy mondják, hogy it is to be. Ennek így kell lenni. És maga az enyém lesz. Nem, kiáltott a grófné riadta. Nem, inkább meghalok. Jaj, vigyázzon, jön valaki. Léptek, hallatszottak. A lugas előtt egy cseléd asszony haladt el, alázatosan köszöntötte őket, aztán eltűnt. Ha két perccel előbb jön, Jaj, borzasztó, na gyerünk innen. Jó, de előbb mondja meg, hogy mikor folytatjuk ezt a beszélgetést. Nekem még millió dolgot kell elmondanom. És ugyanannyit kérdeztem. Egyet már most megkérdezek. Mi van maga és Meyendorf között? A grófné felkacogott. Ó, a derék bárvát. Észrevett, hogy milyen laposakat néz rám? Megkérte a kezemet. Azt mondja neki, van annyi befolyása Rómában, hogy kijárja az egyházi válást, ha akarom. Szegény fiú. Igazán nagyon kedves, csak olyan csacsi ne volna. Tudja, hogyan hívjuk a Márkinéval magunk között? Tuklesz. Soha mióta ismerjük, egyetlen gondolata nem volt. Akkor engem Tootfulnak kell hívniuk. Szóval mikor beszéletek magával délután? Álljon csak. Villás reggeli után mindenki lefekszik aludni. 2 órakor legyen ott a kis hídnál, ahol az a fasor kezdődik. Tudja, hogy melyik fasort gondolom? Tudom, most gyorsan még egy csókot. Az ki van zárva. Viszontlátásra. Az aranyszőke jelenség elsuhant. Ő pedig visszaült a lócára, hogy diadalát lobogó örömmel átgondolja. De vajon diadal volt-e csak ugyan? Hát, ha soha nem jut tovább ennél a vallomásnál, és néha egy-egy futó csók lesz minden, amit ez a szerelem ajándékoz neki. Meyendorf bezzeg megkérte a kezét. Rá a muzsikusra milyen szerelmi sors várhat vajon? Joga lesz titkai között tartogatni azt a tudatot, hogy az ország egyik legelőkelőbb hölgye egyszer-kétszer átengedte neki az ajkát. Járni fog a házhoz, magántulajdona lesz egy Fóburgbeli szalonnak, elkönyvelik majd a Dagul grófné védencének. S a szép asszony barátnőivel vetélkedvén büszkén fog körültekinteni közöttük. A leghíresebb és a legérdekesebb az ő bútorai közé tartozik, mert nem csak az arisztokrata ismerettségekért rajongó polgárnak van sznopsága, ezeknek a 9 szágú koronáknak is megvan a maguké, ők művészekkel pompáznak. Hát nem. Ez az asszony az övé lesz. 6. haszakat. Felkelt és elindult járkálni a fák közé. És azon gondolkozott, hogy szerelmese ebbe az asszonyba, vagy nem. De nem tudta eldönteni. 2 órakor pontosan találkoztak a megbeszélt helyen. Az asszony sétálni vitte messze ki a földek közé, ez egy kis csalódást okozott neki, azt remélte, hogy a grófné valami ügyes búvóhelyre vezeti, ahol csókolózhatnak. De a hosszú séta is kellemes volt. Mint a felhúzott zsilip alól, úgy ömlött mind a kettőjükből a bizalmas vallomás. Mindenekelőtt azt faggatták ki egymásból, hogy szerelmük mikor kezdődött. Felidézték legelső találkozásaik minden apró részletét, és Franci elragadtatott örömmel hallgatta, hogy a grófné már akkor szerelemmel gondolt rá, mikor neki, a főúri dáma legmerevebb és legméltóságosabb társadalmi arcát mutatta. Aztán egymás gyerekkorát kérdezgették. A grófnét, mintha kicserélték volna, élénk előadású, elméssen elmondó, igen jól megfigyelő szellemnek bizonyult. Franci meglepte ez, és más szemmel nézett rá. Elhallgatta volna akármeddig. Járt valaha Mortierban, kis falu a Tours vidékén, ott volt szüleimnek egy kis kastélya. Ha magam vagyok, szeretek azokra az évekre visszagondolni. Volt nekem egy óriási kalitkám, abban összegyűjtöttem a környék összes madárfajait. Csízem, rigóm, tengelicém, pacsirtam, gébicsem, harkályom, mindenem volt abban a nagy kalitkában. Most is emlékszem, hogy milyen csökönyösen elhatároztam minden tavasszal, hogy azokat a tehetetlen kis fogolycsibéket, amelyeket kaszások hoztak be az udvarra, hangyatojáson fel fogom nevelni. Sohasem sikerült. Aztán volt egy pár angóra nyulam. Egyik fehér, a másik fekete. Hihetetlenül szaporodtak, és mindegyik más-más adagolásban hordta a fehér-fekete színeket. Kecském is volt, már messziről mekegett, amikor jöttem. Kis őzem is volt, a bárányokkal hajtották ki legelni. Szamárfogatom is volt. Aztán hernyókat tenyésztettem, és izgatottan lestem, hogy mikor bontakozik ki a bábból a pillangó. Hát még a növényeim, szent Isten, folyton ültettem, öntöztem, oltogattam, kísérleteztem. A szüret, az aratás, a cséplés, a szántás, a birkanyírás, hát micsoda nagy események voltak azok. Nem leszek én olyan boldog, mint akkor voltam. Soha. Miért határozza el? Inkább tegye fel magában, hogy igenis olyan boldog lesz, amilyen még sohasem volt, asszony. Maga is tudja, hogy az lehetetlen. Ó, mi jutott most eszembe? Az én saját gyártmányú tájam. Képzelj, ott Mortierban csináltam egy tájat. Nem érti? Hát majd elmondtam. Volt a kastély egyik szobájában egy jókora fenyőasztal. Azt nem használták semmire. Elkértem anyámtól, nekem adta. Mindenek előtt telehordtam agyagos földdel. Akkor vettem egy fakést, és kirajzoltam rajta az elképzelésemet. Itt erdő lesz, itt domb, itt mező, és a többi. Az erdőt megcsináltam az agyagba szurkált pici gajjakból. A mezőt megcsináltam úgy, hogy a parkból hoztam gyepkockákat, és azokat kopaszra nyírtam, nehogy a mező magasabb legyen, mint az erdő. Országutat is csináltam, sűrűn egymás mellé rakott kavicsokból. Gyönyörű volt a barlangom, azt egy nagy kagylóból csináltam, amit a szomszéd birtokos bizonyos de Lonely lovak hozott Martinik szigetéről. Még tavam is volt. Egy törött tükör darabja volt a tó. Apámnak úgy megtetszett ez a táj, hogy kemény papírból és parafadugóból kastélyt csinált. Igen, a közepében még szépen be is pingált a téglaszínűre. Az erdőben remete lakot építettünk, a tópartjára halászkunyhót. A kastélyt belülről egy picin darab gyertyával ki lehetett világítani. Az erkélyen transzparens volt látható, a világító betűk ezt mutatták, éljen a király! Lásd, a szegény tizedik Károlynak ezt elfelejtettem elmondani, pedig biztosan örült volna neki. Én is ismertem, még zongoráztam előtte. Izgatott volt? Én, amikor bemutattak az udvarnál, kimondhatatlanul izgatott voltam. Mindjárt az esküvőm után történt, 28-ban. Mindenek előtt érintkezésbe léptünk Monsieur Abrahammal. Tudja, ki volt? Nem. Hát az volt az udvari illemtanár, akit az Anzsulémi hercegnő hozatott a Tülériákba, mert a napóleoni idők alatt mindenki elfelejtette a régi Bourbon ceremóniákat. Találkozott maga Berry hercegnővel? Hogyne, dicsekedhetem vele, hogy nagyon kedvelt. Hát akkor emlékezhetik rá, hogy milyen igyekezettel próbálta folyton nápolyi élénkségét elfelejteni és Bourbon módon viselkedni. Őt is Ábrahám tanította a legapróbb mozdulatokra is, és hónapokon keresztül. Én 3 leckét kaptam tőle, arra oktatott ki, hogyan kell a király előtt meghajolni, és hogyan kell az udvari előírású hosszú uszállyal úgy jönni menni, hogy a királynak soha se fordítsa a hátat az ember. Hát mondhatom, hogy ez nem volt könnyű. Órákig kellett otthon gyakorolni azokat az apró rugásokat, amelyekkel az ember észrevétlenül helyreigazította az uszály ráncait, hogy azok a szőnyegen szépen feküdjenek el. Aztán jött a 3 mély meghajlás. Az első, amikor az ember belépett a galériákba, amelyek végén ott állott a király a kísérete közepén. Aztán jött 10 lépés, amelyeket pontosan ki kellett mérni, hogy azokkal az út egyharmadát tegye meg az ember. A 10. lépés után jött a 2. meghajlás, most megint jött 10 lépés, de ekkor a király is előre jött egy keveset. Ekkor kellett harmadszor meghajolni. De a kihallgatás után jött az igazi nehéz feladat. A nagy uszállyal ki kellett hátrálni egy másik ajtón, szemközt azzal, amelyen bejött az ember. Hát képzeleti, mennyit gyakoroltam én ezt otthon, hogy bele ne hátráljak a falba, vagy meg ne botoljak, mert annak menthetetlen hanyattesés a vége. Közben folyton a két komer tanácsait kellett hallgatnom. Miféle két komer? Az úgy van, tudja, hogy akit az udvarnál bemutatnak, az felkér a rokonságból két védnöknőt magának. Az én védnöknőim voltak Dagult Vikomné, az uram nagynénje, aki akkor első udvarhölgye volt Berry hercegnének, és Montmorency Matignon hercegnő. A ruhámra most is emlékszem, ezüst szövésű fehér tülből csináltattam hozzá egy manteau de cour nehéz bársonyból, ugyancsak ezüst dísszel. A frizurám olyan magas volt, mint egy torony. Teremtőm micsoda frizura járta akkoriban. A nap elragadóan sütötte a tájat, a földeken távoli parasztok látszottak itt ott mezei munkában, és ők elmerülve mendegéltek egymás mellett. A grófné beszélt inkább, a fiatalember hallgatta. De bármennyire érdekelte az asszony színes, szórakoztató előadása, figyelmének csak felét kötötte le. A figyelem másik fele alattomosan szemlélte a grófné egyenes, karcsú, de telt termetét, szőke haját, Párizs szerte híres, szép fejét. Nem csak ezt, azt is, hogy sétájukban, mikor érnek fák közé, sövény mellé, lugasba, vagy akármilyen helyre, amely alkalmat adna arra, hogy birtokba kerítse a szép asszony száját. De a hosszú séta csók nélkül végződött. A kastélyhoz közeledvén külön váltak, hogy feltűnést ne keltsenek. A fiatalember egyedül maradt. Jó darabig ujjongva és töprengve bolyongott egy kerti úton, amelyet művésziesen szegletesre nyírott bokrok szegélyeztek, aztán ő is bement a kastélyba. Egyenesen a zongorához. Annyira tele volt, hogy mivel azt nem tudta, ennyire túlárad benne a vágy, diadal, reménytelenség, hiúság, zavargása, hogy ezen csak a zongora segíthetett. Formátlanul zagyván játszott mindent össze-vissza. Beethoven keverte Berliozzal. Robogó futamok közepette, és mikor kissé megcsendesedett, elkezdte egy furcsa fogását gyakorolni. Paganini hónapjainak bolond idejéből származott ez. Rájött, hogy sovány és hegyes könyökével, ha nagyon ügyes, le tud ütni hangokat, főként a ciszt és a fiszt, mert ezeket két fehér billentyű előzi meg. Olyan hangremeket játszott, amelyekben ezeket alkalmazhatta. Két keze lent dolgozott az alsóbb regisztereken, és közben villámgyorsan használta könyökét is, miközben derekát félrecsavarva természetellenes testtartással terpeszkedett a billentyű sor fölé. Mit csinál? Kérdezte az észrevétlenül belépett grófné. Ő felemelte a fejét, hátranézett, és abba hagyta a játékot. Nem tudom. Nem találom a helyemet a világban. Kínlódom és küszködöm ennen magammal. Hát segítsen, grófné! Segítsen! Az utolsó szavakat kiáltva mondta, és kissé színészies volt a grófné válasza is. Mint asszony, a másé vagyok örökre, mint lélek, a magáé vagyok örökre. De ugyanaznap este, amikor a gyönyörű holdfényes időben az egész társaság sétálni ment a parkba, és egy védett kanyarulatnál a fiatalember goromba szenvedélyességgel rántotta magához az asszony fejét, néhány tiltakozó szó után a grófné belement a csókba, sőt most már ő csókolt, de olyan sóvár élvezett vágyjal, az odaadás olyan forró szemérmetlenségével, hogy Franci boldogan megdöbbent. Enyém leszel, suttogta olyan ajkakkal, amelyek majdnem rajta nyugodtak az asszony ajkain. Soha, felelték súgva a forró ajkak. Szét kellett rebbenniük, mert Meyendorf közeledett a fordulónál a Markinéval. De a fiatalember már tudta, mit kell tennie, fűteni, nyugtalanítani ennek a látszólag oly merev, s valójában oly forró asszonynak érzékeit, hogy elveszítse a fejét. Még pár napot ott töltött Kroasziban, hosszú órák beszélgetéseiben téptek le minden leplet lelkükről, hogy közelebb, egyre közelebb jussanak egymáshoz. A grófné egyre kedvesebbnek, elmésebbnek, olvasottabbnak, szórakoztatóbbnak bizonyult, és egy vonását Franci különösen kedvesnek találta. Az asszony szerette a szép pózokat. Mintha színpadon járna kellene, ösztönösen stilizálta a legőszintébb érzéseit is, hogy azok szépen érvényesüljenek, és kifejezésük kerekformát kapjon. Ő ezt nagyon kedvelte, mert azonnal oda tudott állani melléje partnernek. Ő maga is szerette a képzelt színpadot, és ha ketten átadták magukat az ilyen színjátszásnak, egyáltalában nem hazudtak sem érzést, sem egyebet, őszinték voltak mind a ketten, de amit éreztek és mondtak, mindketten tetszetős és hatásos pár jelenetbe igyekeztek öltöztetni, vagy nem is igyekeztek, így jöttek ezek már lelki alkatuk legmélyéről. Amikor Francia az elutazása előtti nap estéjén egy negyed órát lehetett háborítatlanul a grófnéval az esti parkban, csókolódzásuk már az örjöngés határán járt. Úgy szorították, falták, habzsolták egymást eszeveszettel, mintha fájdalmat akarnának okozni egymásnak. S a fiatal ember forró sürgetéssel, unszolással megint feltette az örökös kérdést. Enyém leszel. Mondd, hogy az enyém leszel. Ne kínosz, felelte fűtött remegéssel az asszony. Ne kínosz, hiszen nem tudod, milyen szörnyű nehéz ez. Könyörgöm, kérve kérlek, ne kívánd ezt tőlem. Enyém leszel, kérdezte az még egyszer csökönyösen. Nem, nem, lehetetlen, rebegte az asszony a fiatalember karjai közt elhaló hangon. A férjem, a gyermekeim. Lehetetlen. De Franci már tudta, hogy győzött. És másnap úgy utazott vissza Párizsba, csak azon tűnődött, meddig kell még várnia.